Harmadik könyv. Éjfélig. Summája, miképpen az Dorottia kis asszon az tamétalan Zuzékvel tábort járatván és karnevál vitézeivel zertelen Nagi hadalén, mell Könignec is alkalmatosságával kis mit tett, avagy csinált, avagy nyert és vesztett lígen, szép rendvel voltaképpen még írván látott. Így lévén Dorottya kiment a szálába, ahol a tánc vala legszebb divatjába. Az urak, a dámák a kölcsönvígságban képzették magukat boldogabb világban. Más pedig, akinek a jövő munkára szüksége volt teste-lelke nyugalmára, édes-deden pihent, míg a tölt hold haladt, a jól tévő álom szuperlátja alatt. Csendesség volt. Csupán a muzsika hangok mozgatták az üvegtáblát s a firhangot, s a dobogó lábak zörgettek taktusra, a félszenderedett éjj zefiruszra. A kastély ekózott az örömlármával, a cseléd, a vendég, az úr a dámával, játszott, tréfált, táncolt, vigadt az udvarban, a nagy palotában, tornácban, pitvarban. Csupán Dorottyának kóvájgott a feje, kit megvesztegetett az érisz méteje. A mord indulatok szívében s ameget mind elterjesztették a bús vergeteket. Nem levén már kedvét, dúlt-fúlt ő magában, s belévágta magát egyik zugolyában, egy bőrkanapéra, hol némán vesztegelt, és lelke a harag sovány mérgén legelt. Most egyszer lehetett látni valahára, hogy ő piros színt is vehetett magára. De az ő pirosa hamar elenyészett, pírja kékké, kékje hamar sárgává lett. Láttatott szája is beszéd formán tenni, de annak nehezebb volt értelmét venni, mint amit a Delfisz vén pütiája mond, ha Fébusz meglepi, jövendős félbolond. Egyszerre felugrott az ágyszékről, készült, meg akart indulni, s újra a székre dűlt. Adelgunda hozzáméne. Jókor jövél, mond néki Dorottya, lelkem újonnan él. Titkot közlök véled, szíved legyen helyén. Gyere el szobába, jöttél jó idején. Gyer hamar, ne késünk, titok, jól esmérlek, de hidd be magaddal Orsolyát is, kérlek. Orsolyát behitta, s a muzsikaszónál eltűnt a három vén az oldalajtónál. Így mennek a három fúriák morogva. Csókoló kígyókkal s egymást kézen fogva, tulajdon anyjoknak örök homályába, a Styx melyékének egyik barlangjába, mikor a királynak s népnek eszét vesztik, rá a hadat, pestist és veszélyt terjesztik. Így lépdegél együtt a három párka is, az öreg Atroposz, Klotó és Lakézisz. Kiki a szerszámot vivén a markába, az élet és halál fonó szobájába. Édesim, Dorottya nékik így beszéle, sorsom keserűség, s tiétek közvéle. Az én fájdalmamból ti is részt vehettek, s feltett szándékomban méltán segíthettek. Bosszú állás tüze perzseli mellyemet, a méltatlan szégyen elfogyaszt engemet, halált s elégtételt szomjúznak csontjaim. Rajta! Ne késünk már, szenvedő társaim! Duplázzuk meg azt a csúfot az ifjaknak, amit már ennyiszer reánk raktak, s raknak. Kevéségek szarva szinte az égig ér, annyi esztendőktől fogva bennünket vér. Törjük le, s nyerjük meg érdemlet becsünket, csúfjoknak tárgyává tettek már bennünket. Éreztessük, vélek, mely súlyos a harag, melyet a megvetett asszonyi szív farag, s mely érzékeny bosszú, melyet a megsértett s gyalázott szerelem önnön magáért tett. Tudjátok, hogy itt a fársáng. Jól láttátok, mely vad és goromba volt hozzám, s hozzátok. Láttátok, mely víg volt szomorúságunkra, mely büszke és szúrós csúfoltatásunkra. Ugyan lehetne-i néktek rá nem állni, ha egy tanácsomat merészlem ajánlni, hogy az ő örömét fordítsuk bánatra, s duzzadt hegykeségét méltó gyalázatra. S ha magam elkezdem az intézetemet, lehetne-e néktek elhagyni engemet. De ám légyen, tőlem mind-mind elálljatok, magam is indulok. Eljöttök? Szóljatok! Az Éris szikrái, amelyek titokban eddig a banyáknak szívekben, májokban, mint egy hamu alatt még benn lappanganának, egyszerre kiütvén lángokká válának. Megyünk, menjünk, amit mondhattak ezvala, indultak, s mindenik már bosszút forrala. De Dorottya, ki már haragja tajtékát jobban kifőzte volt, így közli szándékát. Nem, nem. Gondolkozva kell bánni nagy fával. Sok kézzel kell neki menni a sok baltával. Nagy munkába kezdünk, mely ha végbe mégyen, vagy öröm lesz bére, vagy örökös szégyen. Nékünk is kárt tehet a hebehurgyaság. Jót, rosszat jobban tud tűrni egy társaság. Előbb is azokkal közüljük dolgunkat, kik sorsokhoz fogják mérni a sorsunkat. Ha egyszer Rebeka és Márta meg nem veti zászlónkat, a többi önként is követi. Mindent, akit velünk a közügy egyesít, majd a közpróba is egyaránt lelkesít. Ez tehát tanácsom. Rajta, ne késsetek! Minden társainkba oly lelket öntsetek, hogy közgyalázatunk megtromfolására kiki a közmunkát vállalja magára. Töltsétek be őket belső háborúval, karnevál, s az ifjak eránt új bosszúval, valakiket köztök hajlandóknak láttok, magatokhoz vévén hozzám behozzátok. Én addig az egész dolgot megforralom, kifőzöm, és egyszerre nékik kitálalom. Ezt mondván, ama két banyát elereszti, s zajos szívét újabb habokba sűjeszti. Hánya veti végét, elejét dolgának, kivált, miként kezdjen néki a csatának. A harag bosszúság gyakran kilankasztja, s plánumának folytát közbe megakasztja. De vidul, hogy immár dolgai jól mennek, mivel néhány dámák nála megjelennek, kikkel már Orsolya és Adelgunda szólt, s kiknek már a szívek a darattyáé volt. Ezek után több-több gyűl a zászlójához, újabb truppok jövén a többek truppjához. Úgy fort már a leány s asszony a szobában, mint a szentelt szűzek Veszta templomában. És mint a lefüstölt raj az új kasban belől, zúgtak, zsibongottak az ajtón két felől. Könnyű volt Orsolya és Adelgundának így nevelni számát szoknyás verbungjának, mert az asszonyi szív s a leányi elme kivált, ha búja van, vagy pedig szerelme, az oly ámítónak magát ki s bénítja, aki eltalálja, hol a dámák nyitja. Éris sem henyéle a többi társával, s minden rést és utat megrakott minával. Most pedig, ki tudnám még meg is gondolni, álommézzel kezdi Izraelt locsolni, Izraelt a bőgőst, kit altató méze mindjárt a legmélyebb álomra igéze. A bőgője mellől feldűle Izrael, helyét alattomba Éris foglalá el, s olyan vén zsidóvá válik azon nyomban, amilyen rabbi nincs lembergi templomban. Felveszi a vonót, kapja a húrokat, széjjel igazítja, s tekeri azokat. Rajtok száz diszkordánt hangzatokat csinál, melyek bérohanván a füldobjainál a nyugovó lelket úgy felháborítják, hogy gondolatjait egymásra zúdítják. A szép harmónia, mely a holt húrokról az érző inakba szállunk, és azokról a lélekbe felhat, s a szívbe benyomul, hogy azt az erkölcsnek szentelje templomul, egyszerre elhagyja a húrt, az inakat, a lelket, a szívet, s a jó rend megszakadt. Jól tudta azt Éris, hogy a szív útjának birtokán hatalma van a muzsikának. Mint a zöld hortobágy kövér mezejében a csintalan betyár, ha a szél mentében süvegmocskot éget a szalmán vagy pipán. A hortobágy pusztáján, mely az úgynevezett hortobágy folyóvíznek, vagyis Tisza szakadéknak környékén esik a debreceni és újvárosi földön, és közönségesen az alföldi legelők körül, szokásos holmi pajkosoknak, hogy pipályokba süveg vagy kalap mocskot tesznek, melynek füstjét, ha messzéről a gulya megérzi, szerte széllyel szaladoz. Maga meg odébb áll gyalog vagy paripán. Hiába hangicsál a duda, furuja, összebőg a marha, megszalad a gulya, tehén üsző, egyre szalad a cserénynek, van baja, van mérge a szegény legénynek. Így ama szédítő hangok bűbájára, az érisztől titkon húzott muzsikára tódult a dámáknak nagyok és aprajok. Zűrzavar lett. Kiki bámulta, mi bajok. Szintúgy törték, nyomták az ajtó magokat, otthagyták a táncot s a gavallérokat. Dorottya már szinte ugrott örömében. Tajtékba lábbogó szíve reményében, s körös körül nézvén az amazon hadat, győzött már előre, nyúzta is a vadat. A bosszúállásnak, trucnak kívánsága benne a legfelsőbb garádicsra hága. Karnevát már saját lábánál képzette, s mind csókolják kezét az ifjak mellette. Gyenge, kevés cipő, ugyan mit nem tennél, ha te a süvegnek főhelyére mennél. Most is te szabsz törvényt ezer galántoknak, akik imádói a piciny lábuknak. Sok férfi ész saját kapitóliumát elhagyja, s csókolni leszáll lábad nyomát. Mihelyt tanácskoztak együtt egy keveset, amely is sok szóval, kevés sóval esett, és minden bibéjét gyarló szép nemeknek illették, de amit a külső füleknek nem lehet most nékem előtrombitálni, szent titkok, melyeket tilos profánálni. Dorottya kiválaszt egyet nagy felhanggal, aki a szálába menjen követ ranggal, s mondja meg az ottan lévő vendégeknek, mi a kívánsága a dámaseregnek. Rebekka vala ez, a tisztes Rebekka, kinek ősz a haja, görbe a dereka, ki hajdan magának, most pedig másoknak, sok próbán által ment kerítője soknak. Ékesen szólóbb ő, mint akármely kofa, meg is van edződve orcáján a pofa, ezt választották ki Dorottya s a szépek, hogy az ifjak előtt legyen az ő képek. Ki is állt nyúlbőrös szalubban a dada, melléje Dorottya még kilencet ada. Kongott már a szála, nem tudták odaki, hogy a szép nymfákat mi a kő hordta ki. Bent egy-két ifjasszony csak úgy csilleng-filleng, mint a szedés után az elhagyott billeng, s midőn éppen immár azon töprengedtek, hogy a sok dezentír szépek hová lettek, s egy kurázsis ifjú szinte már értek ment, Rebekas az egész követség megjelent. Kacagtak az urak, és brávót tapsoltak, mert ebből egy jeles maskarát gondoltak. Karnevál maga is, nem tudta, vigadott, hogy a dámasereg így szép tempót adott. De midőn azokat különös gálával látták vala lenni szeriőz minával, nem tudták a dolgot egybe mire vélni, míg nem Miss Rebekka így kezdte beszélni. Uracskáim, engem azok küldöttenek, akiket az urak meg nem érdemlenek. Azok, kiket idehozott ma a szánka, az a sok ifjasszony s drága szép leánka, kiknek, bár magokat oly nagyra nézik is, lába kapcája sem lehetne egyik is. Miért vágynak oly nagyra a gavallér névvel, ha úgy bemocskolják azt a szilvalével? Fih, arra a névre fel sem nyitnám számat, vagy a zsibvásárba vetném a pundrámat. Mit ér a fodros haj, a mándzsét, a tászli, a zsinóros nadrág, ha az ember bászli? Bászli némely környéken annyit tesz, mint másut baszuta, liphetsz, pipogya, és ami odébb alább előfordul, kákon pilli, stb. Pedig mely kényesen, feszesen, begyesen járnak az uracskák végig a párteszen? Az úr is Pozsonyban eleget fentergett. Miért nem produkálhat itthon is Schlossberget? Pártesz, Schlossberg. Fájdalom, hogy nagyon is esméretes nevek és helyek, amelyeken való lelki, testi és világi elromlások az ifjaknak nem csak egy szatiristának érdemelni meg a figyelmét, hanem olyanoknak is, akik vagy könyveikkel, vagy hatalmokkal hamarabb fordíthatnak a dolog nevén. Nem elég a bűnt megtiltani, hanem a bűnnek eszközeit kellene eltörleni, vagy a gyönyörűségeket a virtus kecsegtető eszközeivé tenni. A legutálatosabb úgynevezett Kreutzer Heternél mi közönségesebb fészkeje és menedékhelye a közönséges bűnöknek? Tegyük virtus oskolájával a teátrumot, és érzékeny ifjainkat bátran vezethetjük akkor belé. A gyönyörűségek nemes érzést fognak bennek, mint a Róma és Aténa nevendékiben felindítani. Azért, mert nem szabad? Azért, mert nem illik? Azért, mert az urak mind csak kákon pillik? Magok elcsergetik, másut csugorjákot, és itthon még csúfolják a szegény jányokat. Kereken kimondom, az urak s úrfiak csak ahon nem kéne, ott csintalan fiak. Ez a locsperdi is, az ebágyról esett. Mit tesz? Miért jött ide? Nálunk mit keresett? Léhűtni jött ebbe a kompániába. Diktom, faktom, vesszem pokol kurvanyába. Fársánnak hivatná ő is magát, hogy már. Pedig Pernahajder, Gézengusz, Koszlobár. Mégis ő mér hányni a dámáknak fittyet, de megtanítjuk ma ezt a kótyon fittyet. Meg, és minden leány fülébe pesel ma. Néked szól a lecke, te gizgasz, te selma. De, hogy követségem hosszasan ne essék, ide jöttem okát meghallgatni, tessék. Minden rangú dámák egyes akarattal engemet küldöttek oly parancsolattal, hogy kívánságokat adjam elő pontban az uraknak, mely is áll le három pontban. Elsőben az urak szabad tetszésünkre ezt a gazkarnevát adják ki kezünkre, másodszor haladék nélkül felkeressék a nagy mátrikulát, hogy megégettessék, harmadszor valakik most is nőtelenek, minket szolenitter mind megkövessenek. Ha a kívánságot a szála felhagyja, s követő levelét nékem ki nem adja, s a mátrikulával ezt a gaz spitzbubot ellenségnek tartsa az asszonyi klubot. Ellenségnek tartjuk az asszonyi klubot. Magunk közt egyet sem esmerünk spitzbubot. Ilyen választ ad a bordács Rebekának. Szüksége van nálunk a mátrikulának. Ebb, aki kenteket néném megköveti, diktom, s az öreg fart visszacepelheti. E szókra az urak mind kacajt ütének, de a jánykövetek felmérgesedének. És mihelyest az egész követség csoporttal Rebeka visszatért a kerek réporttal, seregét Dorottya mindjárt összeszedte, és egy rendes ármáda formájába vette. Nyílj meg most, Helikon, nyílj meg, s ti magatok, szép istenasszonyok, előttem daljatok. Nyílj meg most, Helikon, s a többi, mikor Virgilius a háborúra felkölt itáliai vitézeket előkezdené számlálni, így kiált fel egész entuziázmusszal. Nyílj meg most, Helikon, kezdjétek dallani, múzsák, harcra milyen vezetők keltek, ki mögött a mezőt, mi sor töltötte be, mi hősökkel volt viruló a drága Itália már akkor, s fényt fegyvere hogy szórt. Mert hiszen ismeritek, s el tudjátok ti sorolni, hozzánk csak valamely kisded szelevert el a hírnek. Ti elmondhatjátok, jut is eszetekbe, kik állattak belé a leánseregbe, kik voltak vezéri az amazonoknak, s örök egri nevet kik nyertek megoknak. Egy erős, négyszegű korpuszt formálának, akik legaggottabb leányok valának. A sereg derekát ez a népség tette, kommandóba őket Adelgunda vette. A két szárnyán álltak, mint egy könnyebb trubban, a fiatal szűzek felkötött szalubban. Egy gyönyörű népet vezérelte elől Magdaléna a bal, Márta a jobb felől. Hátul a vasasok nehezebb osztálya az özvegyasszonyok seregét formálja. Lassú, de kemény nép, rezervaként vagynak. Orsolyát tisztelik vezérlő hadnagynak. Az avangárdába, mely minnyája között a legkatonásabb formába öltözött, azok az eleven frejkorok valának, akik már fér nélkül szülni is tudának. Friss és gyönyörű nép, fortélyos, vakmerő, Rebeka vezette, egy próbált hadverő. Ezek a vezéri s osztályi valának ennek a rettentő dáma armadának, melynek főkormányát Dorottya tartotta, s mint General en Chef maga mozdította. General en Chef a legfőbb vezére egy sok ezerből álló fegyveres seregnek, akitől függnek aztán minden osztályos generálisok. Nem választott ő ki egy helyt egyenesen, hogy ahol nagyobb baj esik, ott lehessen. 12 ősz s próbált banyát melléje vett, s egy vén guvernántnét adjutantjának tett. Guvernántné, franciául guvernant, a nagy házaknál a gyermekeket nevelő s az azoknak gondját viselő asszony személy. Ekkor az ütközet módját így rendeli, hogy a front léptenként menjen elé-felé, a szárnyi könnyű nép akként fordulgasson, hogy minden sort s rendet zavarba hozhasson, és a mátrikulát csalfán vagy mirészen, mely a triumfusban legszebb prédalészen, kerítse kezéhez az ellenség elől, egy szóval vigyázzon minden oldal felől, a hátulsó sereg még most szótól várjon, minden rést és utat keményen bezárjon. Most pedig egyszerre az első dobhangra az egész avantgárd üssön a farsangra, avantgárd, elősereg, előre indított vagy az ütközet elejére állított kisebb sereg, és ha lehet, karnevált hadifogolját tegye, vagy a mátrikulát kezéből kivegye. De ha rabbá esik, kedvezzen hímennek, lánc közt is tisztelni kell a rangját ennek. Mikor a tábornok mindent elrendele, ült egy baldakinra, kit 8 szűz emele, s onnan igazgatta a népet, a helyet, és, mint egy feldmarsal, perspektíva helyett, hogy ráügyelhessen a nagy ármádára, egy vén pápa szemet feltett az orrára. Külön-külön minden vezért és hadnagyot serkentgetvén nékik mindent jól meghagyott. Most már eljött a perc, így szól a nyájához, hív, barátináim, kezdjünk a munkához. Csak bátran, velünk lesz a bosszú s szerelem, menjünk, már zsebemben van a győzedelem. E szókra Tesztilis felveszi kezébe a sereg zászlóját, melynek a végében lengő pántlikákkal körülkoszorúzva, tintukkal bodrozott főkötő volt húzva. Az apróbb zászlók is lobognak szép sorral, kiken Vénusz látszott, bölcsővel s ámorral. Megindult a sereg. A sejmek suhognak, a pádimentomon a cipők topognak, szikráznak a tüzek a dáma szemekben, keblekben kurázs van, fegyver a kezekben. Harnádel s a többi, nádel német szó, magyarul tűt tészen. Egyszer egy német technológikus könyvben a tűnek 22 nemét olvastam meg, pedig sem a hájvarró, sem a bornyomózsák varró, sem még inkább a bocskorfűző tű nem vala meg benne. Striknádel, ördögpokolnád el, melynek különb nemét ma sem számlálnád el, almaevő kiskés, etuizbicskia, szemnyilak, csókcsákány, mosolygás fringia. A Dorottya gőgös baldakinja megett, fő hadi muzsika gyújtá a sereget. Lizett, a szépen hárfázó Lizett, a jányok fársángi marsát elkezdette, mellette a nótán 10 hárfa hangozott, 20 tamburas doromb akkompanyírozott. Mások, vagy letörvén a butellák alját, azzal trombitálták a Lizett dalját, vagy holmi nagy smukkos katuját tartának, s két frizőr fűsűvel azon dobalának. Az egész ármáda danolta a marsot, s úgy tették hangjánál a truppok a marsot. Éris pedig, szíve teljes örömében, felemelvén magát pudlis szekerében, titkos kacajok közt lebegett felettek, s denevér nymfái körülte repkedtek. Mikor a nagy korpusz a szálába kijött, már az avantgárda karnevárra ütött. A pajzán frejkorság őtet megtámadta, ki kezét, ki haját, s köntösét rángatta. Lármás csivogással mind rákezdtek esni, maga volt, s oltalmat nem tudott keresni. Így jár az a szegény bagoly fics éppen, ki elhagyja enyhős odvát délközépen. Mihelyt a madarak látják, körülveszik, akármerre fordul, meg nem menekszik. Míg a kányák űzik, a csókák csácsognak, cseveg a sok veréb, a varjak kárognak. Csúfolja, csipkedi, rángatja, minnyája, tele a tollával mindediknek szája. Már a nagysereg is a csatapiarcot magának foglalván elkezdte a harcot. A bal szárnyon álló könnyű nép sok szűzzel, a mátrikulára ütött kemény tűzzel. Hímen felkiáltott: Urak, ne hagyjátok! Most a mátrikulát mindjárt nem látjátok! Ezt a gavallérok halván oda mennek, hogy segítségére legyenek Hímennek, de már akkor körbefogta a láncsoport, verték a széjjelhány cékek között a port. Szörnyű a zaj és lárma. Ezek megragadják Híment és a könyvet, amazok nem hagyják. Most ezek hányják el a széktől azokat, majd azok nyomják el onnan a jányokat. Filisznek már a könyv éppen kezében volt. Kiáltott a sereg, a győzőnek tapsolt, de alig csípte meg Károly egy keveset, elejti a könyvet, s a lábára esett. Odaugrott Károly, a prédát már hozta, de Rozinka őtet agyon csiklandozta. Másfelől az ifjak e szép harc neszére indulni akartak Hímen védelmére, de a könnyű sereg jobb szárnyával Márta kirukkolt, s előlük az utat elzárta. Keresztül próbálnak az ifjak rontani, de ennyi szép ellen ki tudna állani? Egyedül maga volt oly gavallér Albert, hogy annyi amazon ellen indulni mert. Trézi ellentállott, de egy pillantása a szép szűz szívében halálsebet ása. Visszapillantott rá haldokló kedvese, s a sebhet bajnok is a földre leese. Ez esetre a harc nagyobb tüzet kapott. Felzendült mind a két népség, s összecsapott. Csatáztak a mérész dámák az ifjakkal, szerelem mérgébe mártott szeminyakkal, de a készszorítás és sóhajtás heve sok szépek szívében nagy pusztítást teve. Sok gavallér pénzt is adott a spionnak, s kitudta bibéjét a szép kisasszonnak, melyért az amazon hullott is a harcon, koccant a csákány is a keblen és arcon. Már a gavallérság jóval s innen járt, hogy Dorottya arra veté az okulárt. A legszebb szárny vesztét a baldakinjából meglátja, s a közép sereg derekából négy erős csoportot kiküld sietséggel, hogy a győzött félnek légyen segítséggel. Kik is kiszegezett pagnéttal kiálltak, s tűjökkel eleven sorompót csináltak. Spanyol sorompónak nevezik a hadi mesterségben azokat a hegyes, vasazott karókból készített és forgatható palánkokat, melyeket a gyalogság elébe szoktak hányni, hogy a lovas nép el ne gázolhassa azt. Németül Spanische Reiter. Azonnal Boriska, ezek kommendántja, a gavallérokat oly mérgesen bántja, hogy perlő nyelvének és éles szabjájának ellene ők tovább már nem állhatának. Egy főkötős pádé vala a markába, amelyel úgy szúrta Lajcsi nadrágába, hogy amint sok tréfás társaságban hallik, még most is meglátszik puliderjén a lik. Ez alatt a harcnak legjobb divatjában Ámor, ki sohasem nyughatik magában, elméjét egy hadifortélyon hánytatta. A kis szerelmeket mindössze hivatta, kénkövet, kanócot ásóval, kapával, s a hamar szerelem friss puskaporával adott a kezekbe, hogy azzal menjenek a házba, megmondván mitévő légyenek. Megérfén Ámornak-e parancsolatját, az apró minőrök a tábornál azok, kik minát ásnak, vagyis akik a puskaport földjukakba rejtvén, azzal az ellenséget vagy annak valamely épületét felvettetik. A szála padlatját mindjárt mesterséges mína alá vették, a dámák ruhája alját felvetették. A sebes tűzlánk hányat felpörköle, hányat ejtett sebbe, hányat meg is öle, sokan, igen sokan, mint egy fél halottak, a földre s az urak ölébe hullottak. A rúgó salétron minden észt és csontot saját forgójából kihányt, széjjel rontott, s a láthatatlan láng gyújtván a velőket, édes csiklandással emésztette őket. Hé, te, ravasz Ámor, miket fel nem találsz? Egyfelől lengyőzvén másutt is praktikálsz. Van-e oly rejteke az asszonyi nemnek, amelyben nem nyílnék rés a szerelemnek? Dorottya, kit a láng ama baldakintól nem érhetett vala, ment maradt e kintól. Azért kevés népét ismét serkengette, az elszéletteket újabb rendbe szedte, fellobban villogóbb tűzzel a harclángja, verdesi a padlást a csatázók hangja, szék, asztalzörömből a domb, trombita zeng, csizmától, cipőtől a pádimentom reng. Legelőbb is Rózsi, a legszebb amazon, ecsével szembeállt, s erőt is vett azon. Már szinte életét el is fogyasztotta, kiállt ecse, pardon, s a kardját nyújtotta. De Johanna, kinek rózsákba mártatott orcája született hajnal szint mutatott, Johanna ugyanan ecsét megtámadta, de orcáját ecse addig cirolgatta, míg mind elenyészett a Johanna vére, s hajnal színe maradt az ecse kezére. Iromba lett a szép cerusszas mínium. Cerussa a tesz fehér festéket, fehér kendőzőt. Mínium pedig egy neme a piros festéknek. A jóféle orcafestő piros színnek a neve Carmin. Olyan lett a rózsa, mint a sáslilium. Így halnak el gyakran egy orcafogásra sokan, kik rászoktak a képmázolásra, azok, akik nappal angyali bálványok, éjszakat, lüdércek, smerő boszorkányok. A virgonc Belinda szokott tréfájával, bordács úrhoz szalad vigyorgó orcával. Monsieur, az úr is csak kanéletet él! Mire nézte most is a fársángot? S nem fél, hogy hadifoglyom már teszem, megköttetem, s győző hintóm előtt kevélyen vitetem? Ekkor oly bájoló szemekkel tekintett az úrra, mint Vénusz, mikor Marshall csínt tett, az úr mosolyogván a nagy bajusz alól. Eredj te kis pajzán, a Jánkának így szól. Tudod, már sok ízben ellenem pártoltál, faludat prédáltam, ismét meghódoltál. Kardom most sem tompa, ha tompa, megfenem. Hogy mersz, pajkos madár, felkelni ellenem? Így szólott, és magát a ninfa megadta, tudván édes iga nyögni ő alatta. Más oldalra Cloris, kinek termetében minden kellemesség volt, csak a szemében, szikrázó nyilat szórt arra, aki nézte, alélt pillantásra halkkal megigézte, de mikor csillogó rezgése szétreppent, a nehéz nyavaja édesen tört mindent. Cloris az ifjakat sebes pillantással, sűrűn lövöldözvén hulladt a rakással. Kivált, rátalálván a Deli vincére, ezer tűzkocsintást szórt rá szegénykére. A triplázott villám elfogá a szemét, megelektrizálta mindenieknek tetemét. Lángolt az orcája, dobogó szíve vert, élt még, de nem tudta, s eszméletlen hevert. Cloris odaugrott, s a maga csókjára kicsalta lelkét is halvány ajakára. Azonban ámor is a harc közepében, Achillesként nyargal hadiszekerében, a szépszemű Cloriszt, ki elandaloda, hold bajnokja mellett, s nem vigyázott oda, Cloriszt elütteti a rúdnak végével, lerogyik, s vekvését festi szűzvérével. Eltapotta őtet az ámor szekere, átjárta szép mellyét, szép hasát, kereke. Így esett el a két bajnok egy csatában, s mindketten megholtak ők, metaforában. Ám bátor, a fejem toalett volna is, toalett, teszem franciául asztalkát, különösen pedig asszonyi ékesgetésre készült kis fiókos asztalt. Kurtizán mellyemből koke nyelv szólna is, bár próbált romános elmészséggel teszek, s ékesebben szólok, mint hofmétreszek. Mégsem festhetem le teljes valójában mindazt, ami esett ebben a csatában. Másként is sok itten, ami titok és szent, s még a poéták sem tudhatnak itt mindent. Elég, hogy a dámák, kik bár hullottak is, vittak még, és sűrűn hulltak az ifjak is, tovább is tüzesen folytatván a harcot, a gavallérokon tettek sok kudarcot. Emellett a szegény fársáng oltalmára, ki a sok dáma közt már majdnem pórújára, másfelől hímennek s a mátrikulának védelmére számos ifjak tartanának. Azonban a dámák megmozdíthatatlan nagy ármadája mégis mindunatlan attakban volt, sok szép ifjaknak kárára, vagy a két szárnyáról kicsapott portára. Dorottya mind újabb csatára rendelte vezérit, salankat, szíveket tüzelte. Opor, hogy már végét vesse a csatának, egy új stratagémát gondolt ki magának, melyel minden truppot zűrzavarba tégyen, s Dorottya a vezér tehetetlen légyen. Annyi sok hatalmas szemmel és szabjával szemközt állván így szólt felséges orcával. Halandó angyalok! Kedvelt szép ellenség! Kiket bennünk ural minden érzékenység, kik bírván szívünket a természet jussán, törvényt szabtok nekünk szépségtek trónusán? Hogy ellenkezhetnénk tovább, ti véletek? Itt a kéz, itt a szív, csak hogy békéljetek. Tudjuk, miért vagytok harangban erántunk, mert véletek nagyon hidegképpen bántunk. No hát, ezen vétkünk jóvátételére, én, mint a fársági tábor fővezére, még ma egy kisasszonyt kívánok elvenni, s tudom, vitézim is mind így fognak tenni. De én annak adom cserébe szívemet, aki legelőször megcsókol engemet. Édes kotlós anyjok egy kotyogására, hogy fut a sok csirke egy szem gabonára. Minden kisasszonyok akként tódulának legelső csókjára opor orcájának. Senki sem ügyelt már zászlóra vagy sorra. Isten hozzád jó rend, hajde mind oporra. Szintúgy rúgták egymás cipelője sarkát, tapották, hasgatták egymás lepje farkát. Az elsők hátrálták az utolmenőket, a hátúsok visszahúzták az elsőket. Lármáztak, zajgottak, porfelleget vertek, asztalcéket, bőgőt, cimbalmot levertek. Tört a pohár, palack, tányér, tálca csörgött. Ugattak a pudlik, ajtó, ablak zörgött. Ifjúként szaladtak még a vénlantok is. Sem hadnagy, sem svardom, sem rend, sőt magok is a baldakin tartó szüzek elfutának, és keze, lába kitört Marsal Dorottyának.